Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessék Jézus Krisztus, az én nevem Trinfa Molnár Csongor, és önök most a Testeológiája műsort hallgatják. Az előző részben az ember három állapotáról hallhattak, az egyedüllétről, az egységről, a mesztelenségről, illetve hogyan változott a szexualitás a bűnbeesés miatt. Ebben a részben arról fogunk beszélni, hogy a megváltás hogyan formálhatja át a mi szexualitásunkat. Hadd kezdjem egy történettel, amelyben egy átjáró egyik oldalán álltam. Velem szemben az átjáró másik oldalán egy szépen felöltözött hölgy volt, illetve az úton egy autóbusz. Ahogyan elkezdtem haladni az átjárón, észrevettem, hogy a buszsofőrnek a szemei teljesen a hölgyön voltak. Így, amikor a hölgy elhagyta a busz elejét, a busz elindult, viszont én még ott voltam. Így hirtelen arrébb kellett szökjek, hogy nehogy elüssön a busz. És így tapasztaltam meg a saját életemen, hogy a bűn az a halálra vezet. Ugyebár minden bűn előbb vagy utóbb halálba vezet. Na de hogyan tudjuk ezeket a kísértéseket kikerülni? Egyesek talán azt javasolják, hogy állítsunk fel szabályokat az életünkbe. Szabályokat, amelyek megvédnek minket a bűnnek a kísértéseitől. Mit ne tegyek, mit ne csináljak. Szent II. János Pál pápa ezt az utat legalizmusnak vagy moralizmusnak hívja. Amikor mi saját magunk egy vaskézzel próbáljuk a mi életünket kézben tartani. Hasonlóan gondolkodtak a farizeusok is, akik szigorú szabályokkal próbálták a kiválasztott népet Istenhez terelni. Hisz akkoriban őket és az írástudókat tekintették a legigazabbaknak. Mégis Jézus szembe megy velük, szembe megy a farizeusokkal. Következő igeversben olvashatjuk azt, amit Jézus mond nekik, Máté 5:20-ban. Ezért mondom nektek, ha igazságotok nem múlja fölül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országában. Felmerülhet a kérdés, hogy Jézusnak milyen gondja volt a farizeusok igazságával, hisz ők azért követték a szabályt, hogy ne vétkezzenek, hogy kerüljék a bűnt. Jézus mégis azt mondja, hogy ha a mi igazságunk nem múlja fölül ezt, akkor nem kerülünk be a mennyek országában. Hogy jobban megértsük, vegyünk egy példát a mostani napjainkból. Pistike eldönti, hogy nem szeretné azt, hogy a hite elhidegüljön. Szóval felépíti az életét oly módon, hogy minden reggel fel fog kelni, és legalább egy fél órát imádkozik. Minden nap elolvassa szentírását, önkénteskedik és szolgál az egyházban, kerüli a kísértő helyzeteket, nincs ezzel gond, ugye? És nincs is semmi gond ezzel. Viszont eljön az a nap, amikor reggel nehéz fölkelni, és ki is marad egy-két imaidő, hirtelen vesztesnek érzi magát. Vagy meghallgat egy olyan dicsőítő csapatot, akik másképp zenélnek, mint ahogy ő azzal meg van szokva, és hirtelen nem is tűnnek annyira hitelesnek neki. Vagy a barátai küszködnek az ima életükkel, őket meg lustának tekinti. És nagyon gyorsan már nem azon van a hangsúly, hogy Istenhez közelebb kerüljön, hogy feléledjen az ima ideje, a hite, hanem inkább azon van a hangsúly, hogy nézzétek, milyen ügyes vagyok én. És pont itt fogjuk megtalálni a megoldást arra, hogy Jézus mire is hív minket. Egy élő erényre hív, hogy ne a szabályok szerint éljünk, hanem a belsőnk meggyőződéséből éljünk. Hogy ne csak az etikánkkal éljünk, hanem az etoszunk legyen igaz. És mit jelent ez a két fogalom? Az etika egy olyan külsőleges norma vagy szabály, amely arra vonatkozik, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk. Az etosz az ember belső értékrendszerére utal, amely meghatározza, hogy mihez vonzódik, vagy mitől idegenkedik az ő szíve. Szóval tehát Jézus hegyi beszédében, Máté 5:27-28-ban hallottátok a parancsot, ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyal asszonyra néz, szívétben már házasságtörést követett el. Jézus ezáltal felhívja a mi figyelmünket, hogy ne csak az etikai törvényt kövessük, hanem nézzünk a szívünk mélyére, és találjuk meg az igazi etoszt, hogy mivel kell, mire kell igazodnia a mi bensünk. Hogyha átformáljuk egy kicsit ezt az ige részt, és behelyettesítsük ezt a két fogalmat, akkor ez valahogy így hangzana. Hallottátok az etikai parancsot, hogy ne törjetek házasságot, ugyanakkor a valódi probléma az, hogy ti vágytok a házasságtörésre, ezért hibás az etoszotok, mert tele vagytok buja vágyjal. Így Jézusnak a felszólítása valójában arról szól, hogy ne legyen buja vágy a mi szívünkben, mert ha nem, akkor házasságtörést követünk el. Na, ez egy magas mérce. Viszont ez a jó hír, hogy Jézustól ez a felhívás nem csupán csak egy követelés, hanem egyben egy ajándék is. Jézus elhozza a Szent Lelkét, és átformálja a mi szívünket, a mi vágyunkat. Ez egy ajándék Jézus részéről. A katolikus egyház katekizmusában, a 2764. pontjában áll egy ilyen mondat, hogy az Úr lelke ad új formát vágyainknak. Ahogyan Szent II. János Pál pápa mondja, ez az új etosz megváltoztatja az emberi lelki ismeretünket és értelmünket, és majd úgy tudunk a testre és a szexualitásra ránézni, mint ahogy azt Isten eltervezte a kezdetben. Mint ahogy Ádám nézett Évára. Mindketten mesztelenek voltak, de egyiküket sem zavarta az. És Jézus erre az élő erényre hív minket, ahol az igazi emberiségünk kiteljesedik. Az etoszunkat megváltoztatva, a törvények alól felszabadulunk, hisz Jézus is nem azért jött, hogy megszegje, hogy fölülírja a szabályokat, hanem hogy beteljesítse őket. Ezzel ellentétben sajnos az itteni környezetben nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a szexualitásra úgy tekintenek, mint egy hosszú és lehetetlen szabályokkal teli listára, holott Jézus valami teljesen másra hív minket. Egyik példának a 10 parancsolatból az 5. ne ölj. Na most legtöbbünknek erre a szabályra nincs szükségünk, hisz a bensünk harmódiában van ezzel a szabállyal. Nincs bensünkben késztetés arra, hogy most valakit legyilkoljunk. Ugyanígy tudjuk elképzelni Ádámot és Évát is a kezdetekben, hogy nekik se volt szükség arra a szabályra, hogy ne paráznák, hogy hiszen ők nem látták egymást bujavágyakkal. Ők az igazi embert látták meg egymásban, azt, amit Isten teremtett akkor, a kezdetben. Ne tessenek félreérteni, az ószövetségi törvény jó és szükséges, hisz nélküle nincs amit beteljesíteni, de önmagában nem teljes. A katolikus egyház katekizmusában, az 1963-as pontban ez áll, hogy a keresztény hagyomány szerint a szent, lelki és jó törvény még tökéletlen. Mint pedagógus megmutatja, mit kell tenni, de önmagában nem rendelkezik erővel. Tudniillik a Szentlélek kegyelmével, hogy az ember a törvényt meg tudja tartani.
Így tehát, hogyha beengedjük Jézusnak az ajándékát, ami szívünk mélyére, akkor már nem lesz szükségünk többet a szabályokra, hisz már nem fogunk arra vágyni, hogy megszegjük őket. És nem a külső szabályoktól akar minket fölmenteni, hanem sokkal inkább a mi belső gátjainkat akarja fölengedni, hogy tudjunk a jó fölött dönteni. És így leszünk valóban szabadok, amikor a szívünk is a jóra és a tisztára vágyik. Nem azok szabadok, akik szabálytalanul élik az életüket, akiknek nincsen semmilyen határ, hisz az alkoholista se tud nemet mondani az üvegének, és egy pornográfiával függő személy sem tud ellene mondani az ő búja vágyainak. Jézus pedig az ő megváltásával elhozza nekünk ezektől a bűnöktől a szabadságot, hisz ő, Isten fia, hús-vér testben eljött, és egy kereszten meghalt értünk, hogy a bűnös emberiségünket felakassza a keresztvára magával együtt. Utána meg föltámad, és újra alkotta a mi emberiségünket. Fölment a mennyben, az ő megdicsőült testével, hogy újra megtapasztalhassuk az isteni életet és szeretetet. És a Szent Lelke által pedig visszaleheli azt, ami elveszett belőlünk a kezdetben. János 20:22 ezekkel a szavakkal rájuk lehet, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. És nem csak a halála, hanem Jézus egész élete arról tanúskodik, hogy Isten szeret minket. Ő kétségtelenül, határozottan értünk van, nem ellenünk. Az a mennyei mennyegző valóban létezik, és mindenki meg van hívva rá. Ahogyan egyre nyitottabb a mi szívünk erről az ajándékra Jézustól, úgy könnyebben tud átjárni majd a Szentlélek is, és ugyanúgy könnyebben tud átformálni a mi testünket és lelkünket az isteni szeretettel. Lefordítva ezt a hétköznapjainkra, Szent Második János Pál pápa a szentségeket ajánlja nekünk, hogy azokon keresztül tapasztaljuk meg Jézusnak ezt az ajándékát. Hisz ő így fogalmaz róluk, hogy ezek a szentségek, ami lelkünket és testünket, ami nőiességünket és férfiasságunkat egyaránt megszentelik. Sajnos azt tapasztalom, hogy nem használjuk ki ezeket a kincseket eléggé, mert egy kicsit olyan ez, mintha lenne egy millió lejünk a bankszámlánkon, de csak 5-10 lejeket használnánk el abból a számlából. És ahogyan növekedünk ebben az új erényben, hogy egyre jobban közelebb engedjük Jézus ajándékát a mi szívünkhöz, nem csak megértjük azt a test teológiáját, ugye a test az Isten misztériumának a jele, hanem ezt meg is tapasztaljuk. Máté 5:8-ban boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Már itt a Földön ez elérhető számunkra, nem kell megvárjuk a mennyországot. Bár csak a mennyországban lesz ez teljes. Sokan megbotránkoztak, amikor a Szent Atya a Sixtusi kápolna freskóin található emberekről az árnyéktakarókat eltávolította, amiket az előző pápák fölraktak a freskókra. Ezzel is kijelentve az ő saját szexuális forradalmát a világ szexuális forradalommal szemben. Hisz milyen különbség a pornográfia és a mezítelenség művészi ábrázolása között? Michelangelo talán ezt megértette, hiszen ő az embert egészen teljesen embernek látta. Míg azok a személyek, akik pornográf tartalmakat gyártanak, talán csak egyetlen egy céljuk lehet. Az, hogy fölgerjesszék az emberben a bujavágyakat. Mi pedig arra vagyunk hívva, hogy ezzel ellentétben valamilyen teljesen más látása kaphassunk szert Jézus ajándéka által. Hogyan tehetünk erre a látásra szert? A Szent Pápa a szentségeken kívül ajánl még egy másik lehetőséget is, és ezek pedig a lemondások, a bőtök. Elég, hogyha csak kis lépésekben haladunk, hiszen föltevődik a kérdés, hogy hogyan fognak majd tudni ellene mondani az emberek a buja vágyaknak, amikor nem tudnak ellene mondani egy kis táblacsokinak. Böjtre vagyunk meghívva, próbáljunk lemondani valami kis dologról kezdetben. Ugyanúgy a belsőnknek is növekedésre van szüksége, hogy elérhessük azt az állapotot, amikor a jó fölött tudunk dönteni, de persze ez nem csupán csak emberi erőfeszítéssel működik, hiszen ezeknek a bujavágyaknak a legyőzése jól ismert két módja van eddig. Az emberek vagy teljesen elnyomják ezeket a vágyakat, úgy tesznek, mintha nem létezne, vagy a teljes ellentétével kacsingatnak, amikor nem léteznek már szabályok, és nem léteznek határok. Mindent bele. Na de a testteológiája szerint létezik egy harmadik út is. Amikor nem elnyomom, és nem is elereztem szabadjára teljesen, hanem egyszerűen csak átadom Krisztusnak ezeket az érzéseket, és megengedem neki, hogy felszegezze a keresztre ezeket. És az ő halálában és feltámadásában megváltoztassa ezeket az érzéseket bennünk. Ahogy a katekizmus is mondja, az Úr lelke ad új formát vágyainknak. És ezek után megtapasztalhatjuk a föltámadt eredeti formáját a mi vágyainknak. Így tehát arra hívom a kedves hallgatókat, hogy amikor bűnös vágyakkal küzdködnek, legyen ez buja vágyak, vagy bármilyen más bűnös vágy, akkor egyszerűen köszönjék meg azt Istennek, Jézusnak, és adják át neki. Engedjék meg, hogy ezeket a vágyakat felfeszítse Jézus önöknek, és hogy föltámassza ezeket. Miért kezdtem a köszönéssel? Hát talán miért kezdtem a megköszönéssel? Mert a szexuális vágyaink valójában jók. Egyedül a bűn által vannak azok megcsavarva, hogy buja vágyjá legyenek átalakítva. Jézus pedig nagyon is jól tudja, hogy mi zajlik a mi bensőnkben, tudja, hogy mi van a mi szívünkben, sőt, jobban, mint ahogy mi is gondolnánk ezt. Hisz a zsidókban írt levélben, a 4. levélben, a 15. versben az áll, hogy főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísért és szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Ebből azt lehet következtetni, hogy Jézus is meg volt kísértve a bujavágyjal, viszont ő nem esett bele a bűnben, ezért ő megmaradt a tiszta szexuális vágyjal, nem pedig a bujavágyjal. Így tehát ő nagyon is megérti a mi helyzetünket, nagyon is tudja, hogy mi mit érzünk ott belül. És így közeledik ő az ő ajándékával mi hozzánk. Nem elítélni akar minket, hisz gondoljunk csak a szamaritánus nőre, akivel találkozik a kútnál. Társadalmi és vallási falakat letörve találkozik ezzel a nővel, és ugyanúgy jön mi hozzánk is. Számára nincs akadály, hogy átadja az ő ajándékát nekünk. Egyedül csak mi tehetünk arról, hogy ezt elfogadjuk, vagy nem. Éppen ezért egy imádságra hívom önöket. Drága Krisztusunk, kezedbe ajánlom az én bensőm. Köszönöm neked, hogy így alkottál meg, ahogy vagyok. És amikor megalkottál, azt mondtad rám, hogy jó, hogy nagyon jó. Arra kérlek, hogy segíts nekem elfogadni ezt az új erényt. Hadd lássak úgy, ahogy te látsz engem. Engedd meg nekem, hogy a fele barátaimban meglássalak téged, Istent. És amikor kísértést szenvedek, akkor tudjam, hogy te hozzád futhatok újra és újra. Amen. Ahhoz, hogy a teljes képet megértsük, rá kell nézzünk, hogy mi a legvégső elhívásunk. Ami nem más, mint a föltámadás, az örök élet. Na de előbb tisztázzuk a fogalmakat. Van két ilyen állapot. Az egyik, amit az úgymond mennyországnak hívunk, ahova a lelkünk elmegy a halálunk után. És akkor van a föltámadás, ami Jézus második eljövetele után bekövetkezik. Sokan abban a hitben vannak, hogy a test csak egy edény, amivel áthajókázunk ezen az életen, és alig várják, hogy megszabaduljanak tőle. Míg ez nem is állhatna távolabb a valóságtól. Számunkra emberekre a test és a lélek különválása nem természetes, hisz kezdetektől fogva test és lélek vagyunk, így voltunk megteremtve. A Szentírás tanítása szerint a túlvilági élet az ember teljesen harmonikus, végső állapota, amely a lélek és a test egységéből a fakad. Félrevezethető tehát az, hogyha csak a lélek halhatatlanságáról beszélünk. Nekünk embereknek a test és a lélek tökéletes újraegyesülése az egyetlen reményünk, hiszen mi a test és a lélek egysége vagyunk. Nyilván a föltámadott testünk valahogy más lesz, mint a mostani, de az biztos, hogy lesz. A különbség talán az, hogy a testünk teljesen át lesz lelkesítve. Ahogyan az 1 Korintus 15:44-ben áll, a lélek ereje teljesen át fogja járni a test energiáit. Szent II. János Pál pápa a test megistenüléséről beszél. Vagyis Isten legbensőbb titkára, amelyben a Szent Háromság megnyilvánul. Ahogyan a Katolikus Egyház katekizmusában a 221. pontban van, Isten maga szeretet, vagyis az Atya és a Fiú egymásnak való kölcsönös odaajándékozása a Szentlélekben, és minket is arra teremtett, hogy ebben részesedjünk. Tehát mi is erre vagyunk hívva, hogy ezt a mennyországban megéljük, átéljük, és erre értődik az, hogy a test átelkesedik, megistenül. És milyen csúnya dolog az, hogy kezdetekben a gonosz pont ezzel kísértette meg Évát és Ádámot, hogy egyetek majd ebből a gyümölcsből, és olyanok lesztek, mint az istenek. Holott, ha Istennel járunk, akkor ezt meg fogjuk tapasztalni. Ha tehát lesz testünk majd a föltámadásban, akkor föltevődik a kérdés, hogy lesz szexuális együttlét. Bár a férfi és a női mi voltunk, föltámadás után is megmarad, a nemek egyesülését, azt, ahogyan itt a Földön ismerjük, valami végtelenül nagyszerűbbnek adja át a helyét. Jézus a végső házasságra irányítja a tekintetünket. A házasság kezdetektől fogva azért van, hogy a bárány mennyegzőjére, avagy Krisztus és az egyház egyesülésére irányítsa a mi tekintetünket. Ez az, amire igazából vágyik a mi bensünk. Ezzel ellentétben a nemek egyesülése, bármennyire szépnek, meg csodálatosnak álmodta meg Isten, nem több, mint valami sápat előképe az Istennel való örök egyesülésnek. Hisz mindenki, aki elfogadja ezt a meghívást Krisztustól, olyan egységbe fog majd érvényesülni, olyan egységbe fog majd részese lenni, amely messze meghaladja azt, amit itt a Földön, a házasságban megtapasztal. Így tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a nemi együttlét nem a legmélyebb vágyunk, hisz az csak egy jel, csak egy kép, ami valami végtelenül nagyszerűbbre mutat. Sajnos, hogyha ezt a végtelenül nagyszerűbb egységet szem elől vesztük, akkor az előképet fogjuk bálványozni, és nem azt, amit Isten tervezett. Avagy, ha vágyainkat elfojtjuk, vagy teljesen elengedjük, akkor az a romboláshoz fog vezetni. Ha azonban elfogadjuk Isten tervét, és ezeket a vágyakat a keresztre szegezzük, akkor a vágyaink is megváltásra kerülnek. Így tehát a házasság valódi szentségének az értelme csak olyan mértékben tud felragyogni a mi életünkben, amilyen mértékben megengedjük, hogy ezek a vágyak Krisztussal újra föltámadjanak. És ha helyesen élünk ezekkel a szentségekkel, akkor már itt, a Földön megtapasztalhatjuk az előízét annak, ami ott vár majd ránk. Ahol ezek nem eltörlődnek, hanem túlcsordultan beteljesednek. Ott Istent majd színről színre látjuk, ahol teljesen részesedni fogunk az isteni természetben, Isten pedig teljesen részesedni fog a mi emberi természetünkben. Amikor ezt a végső célt elértük, mindenkivel tökéletes egységben fogunk lenni ott, aki elfogadja ezt a felhívást, aki részesül a feltámadásban, mindenkit látni fogunk, és minket is látni fog mindenki. Mindenki ismerni fog minket, és mi is ismerni fogunk mindenkit, és Isten valóban minden lesz mindenben. Így tehát a földi fájdalom és bűn által okozott torzulás után a mennyország örök örömei várnak ránk. Krisztus így jött elértünk, hogy helyreállítsa a mi emberiségünket, hogy mi az ő mennyasszonya lehessünk. Nem azért jött, hogy elítéljen, hanem hogy beteljesítse a mi valódi, eredeti emberiségünket. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. 2 hét múlva folytatjuk az előadásokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testeó. Szent II. János pápa tanítása a szexualitásról, olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.